Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa viszi a keresztet a Via Crucison. Az elmélkedéseket az emeritus szentföldi kusztos írta. Közölte a magyarkurír.hu. 14. Leó pápa vezeti majd a keresztúti ájtatosságot a Kolosseumnál a hagyományos nagypénteki liturgia keretében, amely Jézus Golgotára tartó útjára, szenvedésére és kereszthalálára emlékezik. Az idén a keresztúti elmélkedéseket Francesco Patton Ferences szerzetes, a Szentföldi Kusztódia emeritus vezetője írta. A szentszéki sajtóhivatal közölte, hogy a szövegeket péntek délelőtt dél körül teszik közzé. Kiemelték, 14. Leó pápa viszi végig a keresztet a római Kolosseumnál, a Via Crucis mind a 14 állomásán, elnökölve a liturgián, amely pápaként az első nagypénteki szertartása lesz. A Szent Atya döntéséről, miszerint személyesen viszi majd a keresztet, a nagypénteki keresztúton elmondta. Úgy gondolom, ez fontos jelkép lesz mindannak fényében, amit a pápa képvisel. Spirituális vezető a mai világban egy hang, amely hirdeti, hogy Krisztus ma is szenved, és ezeket a szenvedéseket én is hordozom az imáimban. Ismételten kért minden jó akaratú embert és hívőt, hogy járjanak együtt, járjanak Krisztussal, aki értünk szenvedett, hogy megváltást hozzon nekünk, és törekedjenek arra, hogy ők maguk is a béke hordozói legyenek. Egy átlagos magyar család a tiszás energiatervvel évente összesen több mint 1 millió forintot bukna, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. Ha szerda, akkor kormányülés, ha kormányülés, akkor energiaárak, ha energiák, akkor osztunk, szorzunk és számolunk. Készítettünk egy összesítést arról, hogy egy átlagos 4 tagú családnak mekkora pluszköltséget jelentene a tiszás energiaterv bevezetése, fogalmazott Orbán Viktor. Az összesítés szerint egy átlagos család benzinköltsége havonta 48.600 forinttal, a gázszámla havi 31.000 forinttal, az áramszámla pedig havi 16.000 forinttal kerülne többe. Ez annyit jelent, hogy Magyarországon egy átlagos család a tiszás energiatervvel évente összesen több mint 1 millió forintot bukna, közölte a kormányfő. Hozzátette, ez még viccnek is rossz, szó sem lehet róla. Április 12-én is a Fidesz a biztos választás. A kormányzat jelenleg is vizsgálja, hogyan tudja az Otthonstart hitelprogramot a fix 3%-os hitelt kiterjeszteni és biztosítani a külföldön dolgozó magyaroknak, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Panyi Miklós elmondta, annak érdekében, hogy megfelelő jogszabályi környezetet alakítsanak ki, egyeztetést tartottak szerdán a bankszektor képviselőivel. A tervek szerint az egyeztetéseket 1-2 hónapon belül lefolytatják, és a jogszabálymódosítások a következő hónapokban megszülethetnek. Ezt követően könnyített formában tudják biztosítani a hozzáférést a fix 3%-os hitelhez a külföldön dolgozó honfitársainknak, mondta. A Nézőpont Intézet mandátumbecslési projektjének előrejelzése szerint a 106 választókerületből 66-ban nagy valószínűséggel Fidesz győzelem várható. Így nagyon nagy valószínűséggel meg lesz a Fidesz-KDNP-nek az abszolút többsége a parlamentben, közölte az intézet igazgatója az M1 aktuális csatornán. Mráz Ágoston Sámuel a választástörténeti adatok és választókerületi kutatások alapján készített előrejelzésről szólva azt mondta, narancssárga lesz ismét az ország. A 106 választókerületből 44-et biztos Fidesz győzelmű választókerületnek minősítettek, és további 22-t, összesen 66-ot soroltak abba a kategóriába, ahol nagy valószínűséggel állítható, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjei fognak diadalmoskodni. Végül az időjárásról. Átmenetileg több felé kiderül, majd északon és a Dunántúlon is újra több helyen befelhősödik az ég, máshová pedig délfelől érkezik fátyol felhőzet. Legfeljebb az északi határnál fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi a szél veszít erejéből, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten maradhat néhol továbbra is erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 11 és 19 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban Böszörményi Gergellyel készült sorozatunk utolsó részét adjuk közre. Ebben az epizódban a Magyar Örökségdíj történetéről, jelenéről és jövőjéről beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Ha az elejéről akarjuk kezdeni, akkor ugye Makovec Imre, Fekete György és Farkas Balázs volt az a három személy, az a három nagyszerű magyar ember, aki úgy gondolta, hogy a rendszerváltás után még a fejekben nem tisztázódtak le a dolgok. Tehát, hogy az emberek még igazán nem is értik, hogy mi történt. Jó lehet, 1995-ben küldtek egy leíratot a Magyar Távirati Irodának, ebből egyébként szívesen felolvasom az első két-három sort. A Magyarországért Alapítvány 1995. november 13-án a következő nyilatkozatot juttatta el a Magyar Távirati Irodának. Tapasztalataink szerint az utolsó 50 év magyar történelme és benne társadalmi, tudományos, kulturális múltunk igaztalan, torz módon jelenik meg a közvélemény előtt, és sok esetben a negatív történések vannak túlsúlyban. Szükséges tehát, hogy megnevezzük a felemelő tényeket, erőfeszítéseket, építő személyiségeket, melyek kiegyenlítik az említett hamis arányokat. Hát tulajdonképpen erről szólt a rendszerváltás után a díj, vagyis arról, hogy az előző 40-50 évben a kommunista rendszerben nemhogy kitüntettek embereket, vagy nemhogy nem tüntettek ki embereket, hanem egyenesen börtönbe is zárták. Nagy teljesítményeket tettek le. Kedvenc példám, hogy volt egy tudós ember, aki iparban dolgozott, talán gáz-olaj iparban, börtönbe zárták, és aztán rájöttek a kommunisták, hogy ha ez az ember ez a börtönbe van, és ő nem csinálja a dolgát, akkor itt megáll minden. És nagyon kedvesen megkérték a börtönbe, hogy volna szíves a börtönből tovább csinálni azt, amit csinált. Tehát olyan nonsens már ez ugye, hogy csak mosolyogni lehet így utólag rajta, de hát ez abban az időben nem volt nagyon mosolygós ügy. És ez tulajdonképpen tehát arról szólt, hogy az elmúlt 40-50 év mellőzött embereiket, intézményeit kellene kitüntetni, kellene fölterjeszteni, és a demokrácia alapját képező módon képzelték el Makovecék, vagyis hogy állampolgári jogon bárki fölterjeszthet bárkit, bármit. Ebben még benne van az élőkön kívül egyébként a posztumusz díjazás is, amiről van egy kis vita, hogy jó-e élőket és elhunytakat együtt díjazni, de én azt gondolom, hogy megfér a kettő egyébként egymással. Már csak azért is, mert 1948-ban, 1955-ben, 62-ben díjazandó valaki, vagy aki akkor tette le azt a teljesítményt, hát az nagy valószínűséggel már elhunyhatott, tehát ezért látjuk azt, hogy van létjogosultsága. Minden esetre az akkori bíráló bizottság abban maradt saját magával és egymással, hogy 1867-ig a kiegyezésig megy vissza időben, mert egyébként persze vissza lehetne menni ezer évre is. Lenne bőven olyan személy és olyan történés, amit Magyar Örökség díja lehetne kitüntetni, de hát valahol húzni kellett egy határt. És most így 30 évvel a díj megalapítása után most már úgy kezdjük mi is azt gondolni, hogy talán az 1990-es rendszerváltoztatás előtti időszak nagyjából már lezáródott. Ugye 813 díjazottja van az elmúlt 30 év alatt a Magyar Örökség díj, illetve Magyar Örökség díjjal ennyi kitüntetett van, és ez tulajdonképpen azt a célt, ami eredetileg is elképzelés volt, azt hiszem, hogy már teljesítette, és hát az elmúlt 35 évben a rendszerváltás óta is történtek nagy teljesítmények, elég a kultúra, a tudomány és a sport területére gondolni, és aztán vannak persze olyanok, amin így elcsodálkozunk, hogy csak néhány évvel ezelőtt kapott Magyar Örökség díjat, például a Szentendrei skanzen. Hát a Szentendrei skanzenben ott van Magyarország. Jóformán mi mindent meg lehet ott találni, a mi múltunkat és ami a mi kultúránkat bemutatja. És akkor így felfedezünk, mindig van egy úgynevezett ezüstkönyv, az a feltéresztéseknek a gyűjteménye. Ebből az elmúlt 30 év alatt már nagyjából, hát nem tudom pontosan, de ilyen 4500-5000 érkezett be, aminek egy jelentős része persze a budlibicskát készítő bácsi a falu végén, hát nyilván ez nem Magyar Örökség díj, azért arra mindig törekedett a bizottság, hogy az egész nemzet számára fontos és nagy mérvű teljesítmény legyen, ami Magyar Örökség díjat kaphat, illetve a nemzetközi kitekintés. Tehát az, hogyha valakit világszerte ismernek, mint a Rubik kocka, ne legyen kérdés, hogy hát az nyilván. És itt ugye egyfajta együttműködés is van most már a Hungarikum Bizottsággal. A Hungarikum Bizottsággal tulajdonképpen egyfajta szimbiózisban vagyunk most már, mert azt mondták, hogy az értéktárba beveszik a lezárult teljesítményeket, életműveket. Ennek megfelelően gyakorlatilag a Magyar Örökség díjasok oda kerültek az értéktárba, ami az alapja a piramisszerűen fölépülő rendszernek, vagyis a Hungarikumnak. Ennek a piramisnak a csúcsán van ugye maga a Hungarikum. És tehát van egyrészt az ezüstkönyv, erre mondta az Bogár Laci közgazdász barátom, hogy ez az 5000, mert ezt nagyon kényes vagyok én legalábbis személy szerint arra, hogy ezt mind meg kell őrizni. Tehát az összes fölterjesztést meg kell őrizni, függetlenül attól, hogy lehet, hogy az 5000-ből 4000 az biztos, hogy nem kerül szóba. De meg kell őrizni, mert ez mutatja a társadalom érdeklődését, és mutatja a társadalomnak a figyelmét, és erre mondta Bogár Laci, Bogár László, hogy Tóth Gergely, ez egyfajta szociometriai felmérésként is értelmezhető, mert kiderül, hogy az emberek mit gondolnak fontosnak, mit gondolnak nagyon jónak. És még akkor is, hogyha nincs nemzetközi kitekintése annak a ajánlásnak, akkor is, amit elküldenek nekünk, azt mi befogadjuk, ezt elrakjuk. Az ezüstkönyv tulajdonképpen egy ideig az elődeink ki is nyomtatták, de aztán most abban maradtunk már, hogy változott azért annyit a világ, hogy most már elég vagy a felhőbe, vagy valahova elrakni, tehát hogy nem kell a nyomtatott anyagokat így őrizni. Jó lehet, sok mappában található meg a kinyomtatott, az évtizedek során kinyomtatott rengeteg fölterjesztés, amiben persze az a hiba is benne van, vagy az a félrejtés is benne van, hogy van egy másfél oldalas ajánlás, tehát a teljesítményről, az embernek, vagy az intézménynek a teljesítményéről, és a Wikipédiáról aztán még, ami belefér még másik 20 oldal ki máshova, és hát ezt könyörögve kérjük, hogy ilyeneket ne küldjenek kinyomtatva, hiszen ott van az interneten, bármikor rámehetünk, elég egy linket oda tenni az ajánláshoz, tehát most úgy vagyunk már, hogy valószínűleg ki fogunk alakítani egy olyan felületet, amin be lehet adni a fölterjesztést, mint ahogy ez a pályázatoknál és egyéb helyen is szokott lenni, tehát interneten, most már interneten volnának szívesek elküldeni ezt az ajánlást. Megvan, hogy hány karakter, tehát mondjuk, hogyha 5000 karakter, az másfél oldal körülbelül.
Kezelhető formát.
5000 karaktert lehet írni, akkor az 5000-nél, amikor odaért, az 5001-et már nem tudja leírni. Tehát meg kell érteni mindenkinek, hogy akkor rövidíteni kell. Rá lesz kényszerítve arra. És akkor természetesen a felterjesztőnek a neve, címe, elérhetősége, stb., hogy legyen kontaktus, tehát hogy tudjunk velük kommunikálni. Na most tehát van az ezüstkönyv, és akkor minden évben, 29 éven keresztül 4 díjátadó ünnepség volt, és mind a 4 díjátadó ünnepségen 7-7 díjazott volt. Így jön ki ez a 800 valamennyi. Volt olyan alkalom, amikor csak 6 volt. Volt a pandémia, amikor elmaradt. És mivel jár a díj? Hát a díjnak olyan nagy a presztízse, hogy egyre többen emlegetik, hogy hát a Kossuth díj, hát igen, a szép, meg rengeteg pénzzel jár, és nagy dicsőség valóban Kossuth díjat kapni, de az nem egy alulról jövő díj, hanem azt egy hatalom mondja meg, az éppen hatalmon levő kormány, illetve hát az ország vezetése mondja meg, hogy már pedig mi ezt tartjuk jónak, és hát nyilván ott is van egy bizottság, és ott is vannak ajánlások, de az mégiscsak fölülről érkezik. Ez a miénk, ez pedig a Magyar Örökség díjad alul érkezik. Gyakorlatilag beérkezik a rengeteg az ezüstkönyvben szereplő ajánlás, amely a bíráló bizottság valamennyi tagjának rendelkezésére áll. Kötelező megnézni, hogyha ajánl valakit a bíráló bizottsági tag abból a felterjesztett rengetegből, amiből mi dolgozunk, tehát mi kizárólag a felterjesztett javaslatokból választhatunk, és dönthetünk, hogy díjat kap, vagy nem. Tehát megtartottuk a Makovecik féle alapvetést, hogy mindenki, hogy most egy kicsit arról a háttér munkáról, hogy hogyan is működik ez az egész rendszer. A bíráló bizottság 6 héttel a díjátadó ünnepség előtt összeül, és szavazat leadás céljából tartunk egy bírálóbizottsági ülést. Tavaly 2025-ben már csak 2 díjátadó ünnepség volt, abból a megfontolásból, hogy minél kevesebben kapnak díjat, annál nagyobb a presztízse. Ezzel én egyetértek, de az meg azért az 5000-ből, hogyha csak 600 vagy 800-ban olyan, akikkel érdemes foglalkozni egyáltalán, az még mindig nagyon sok, tehát még mindig lehetett volna tartani, de mindegy, hát a bírálóbizottságon belül is demokratikus rend van, tehát ott, hogyha megszavazunk valamit, akkor a többieknek, mindenkinek el kell fogadni, aki nem ért vele egyet, akkor is. A bírálóbizottság munkája. 6 héttel a díjátadó ünnepség előtt összeülünk szavazásra. Minden bírálóbizottság, jelenlevő bírálóbizottsági tagnak lehetősége van arra, hogy a felterjesztésekből kiválasszon 3-at, és ezt előadja, mint egy lobbizzon a bizottsági tagoknak arról, hogy ő azt a 3-at javasolná, hogy legyen benne a 7-be. Mert ugye mindig 7 díjazott van. tulajdonképpen az történik, hogy mindenki elmondja a saját ajánlását, és utána, amikor mindenki ez befejeződött, akkor a szavazó cédulára, a szavazó lapra fölírunk 7 nevet, van 7 rubrika, és akkor azt ki kell tölteni, és akkor 7 névre lehet szavazni. Ebben lehet olyan is, amiről egyébként az ajánlások között, mármint a hármas ajánlások között szó se kerül. Mert ki lehet választani bármikor a rengeteg fölterjesztésből. Na most azért, hogyha mondjuk csak 15-en vagyunk ott, vagy 10-20-an az egyszerűség kedvéért, most már 30 fősre növekedett a bírálóbizottsági tagság, mert januárban beválasztottunk, behívtunk még 10 tagot, vannak nagyon idősek, van olyan, aki nem is tud már eljárni, és akkor frissítésre gondoltunk, hogy frissüljön a bírálóbizottság. Tehát, hogyha 20-an vagyunk, akkor az akár 60 megszólalás lehet, tehát 60 dologról, névről, szeméről, intézményről, eseményről lehet beszélni, az elég sok. Azért nem szokott így alakulni a szavazás, mert amikor a harmadik ember vagy a negyedik ember mondja, hogy én egyébként egyetértek az elsővel, aki ezt és ezt ajánlotta, azért a 60-ból biztos, hogy lemegyünk 40-re, mert itt lesznek egyetértések. De ez egy jó dolog tulajdonképpen. A titkos szavazást nem úgy kell elképzelni, hogy titkolózunk egymás előtt, hiszen a megbeszélés és a hármas ajánlás az pont arról szól, hogy egymást győzködjük, és egymást próbáljuk abba irányítani arra az útra, amit mi gondolunk helyesnek. Illetve hát a szavazatokkal kapcsolatban ez a helyzet. Aztán ott megtörténik a szavazás, kiderül, nagyon egyszerű, az első hét legtöbb szavazatot kapó személy, elhunyt személy vagy intézmény kapja a díjat az alkalommal, és utána következik a laudátoroknak a kiválasztása. A laudátornak ugye egy olyan szakmabeli embernek kell lenni, aki nagyon jól ismeri az adott díjazottnak az életét, aki nagyon jól ismeri magát a szakmáját, nyilván. Tehát nem, ha van közöttünk egy asztalos, vagy van közöttünk valaki, aki papírmerítő, például már ilyen van, a Vince Laci, akkor nyilván nem a, nem tudom melyik orvos professzornak az orvosi szakmunkáját kell neki laudálni, hanem erre megfelelő személyeket és embereket kell kiválasztani. Addig nem akarok elengedni senkit, mert az én kezembe és a titkárunk kezébe futnak össze végül is aztán ezek a szálak. Ameddig meg nincs minden díjazottnak a laudátora, ameddig meg nincs az elérhetősége, ameddig a díjazottnak nincs meg az elérhetősége. Szóval, hogy itt azért nagyon nagy rendnek kell lenni ahhoz, hogy a 6 héttel a díját adó ünnepség előtt itt elinduljon egy folyamat. Ezt a folyamatot, ezt a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke, titkára, és hogyha lenne más személyzet még, akkor ez az egyesületnek a feladata. Hát ez most jelen pillanatban egyrészt én vagyok, másrészt pedig Baranyi W. Krisztina, a titkárunk, akivel elkezdünk azon dolgozni, hogy értesítünk minden díjazottat. Az én stílusom az egy kicsit más, mint a korábbi években volt. Én elég kommunikatív ember vagyok, és mindenkit először telefonon próbálok meg elérni, illetve el is kell, hogy érjek. Amikor telefonon összebarátkoztunk, esetleg egy olyan emberrel, akit nem is ismertem, és ez általában sikerülni szokott, összebarátkozunk, akkor utána már mehet a hivatalos levél, és a hivatalos levélben történik meg a hivatalos értesítés arról, hogy díjat kap. A laudátorral ugyanez a helyzet, ott is fölveszem telefonon a kapcsolatot, és utána történik meg a leveleknek a kiküldése. A laudátornak 3 hete van, tehát nekünk nagyon össze kell szedni magunkat, hogy ez az értesítési folyamat, ez gyorsan megtörténjen, mert a laudátortól veszük el az időt, ami hát nem tisztességes játék, hogyha nagyon húzzuk az időt, és így 3 hétre a szavazáshoz képest a laudátornak kötelessége elküldeni a már kész laudációt, amit egyébként egy következő ülésen, tehát 3 hét múlva a szavazáshoz képest, és 3 héttel a díjátadás előtt van egy ülés, amin meghallgatjuk a laudációkat, megbeszéljük a laudációkat, stilisztikailag, nyelvtanilag, helyes írási szabályokat betartva, stb. Stb. Tehát ez egy nagy konszenzus kell, hogy legyen, senkit meg nem sértve, de a vesszők bizony sokszor rossz helyen vannak, a hosszú és a rövid kötőjelek bizony nagyon sokszor nem helyesen vannak, az idézeteknek a beillesztése nem megfelelőképpen van, stb. Tehát elég hosszan lehet ugye arról beszélni, hogy egy olvasó szerkesztő vagy egy korrektor az hogyan kell, hogy eljárjon. Szerencsére ugye vannak nyelvvel, irodalommal foglalkozó emberek is a bizottságban, sőt, külsőket is néha föl szoktunk hívni, és megkérdezzük az álláspontjukat, mert bizony a helyesírási szabályok is állandóan változnak, és az interneten is lehet ezt nézegetni, de ott is sokszor két dolog, akár egymással homlok egyenest ellentétes álláspontot képvisel, és ugye itt akkor ki kell találni, hogy melyiket követjük. Tehát, hogy ez megtörténik, ez a megbeszélés, itt persze az is szóba kerül már, hogy milyen fényképeknek a vetítése, hogyan történik, ami segítés alátámasztja a laudációt. Ugye nyilván, hogyha valaki folyamatosan beszél, 7 percen keresztül, körülbelül ennyi időt kaphat általában a laudátor. Azért, hogyha 7x7 percet, és közben a bejelentést, hogy felkérjük XY-t, hogy mondja el, felkérjük XY-t, hogy jöjjön ki, vegye át a díjat, stb. Ehhez nagyon jók a fényképek, mert ott lehet látni, hogy a legnagyobb tudós is egy ember. Én még azt is szoktam mondani, hogy azt se bánom, hogyha a rövid nadrágos, fehér zokni, szandálos gyerekkori fényképből is láthatunk valamit arról az emberről, mert sokkal közelebb kerülünk hozzá azzal, hogy a fiatalságát bemutatjuk. A 70-es években a mai professzoroknak a jelentős többsége szintén hosszú hajú volt, tehát nem kellett félni, hogy egy fiatalkori képet, és nem csak a legnagyobb tudománytárhoz éppen a legközelebb álló pillanatot akarjuk megörökíteni és megmutatni. Tehát, hogy a fénykép is, és nagyon sokszor van olyan, hogy egy filmet is le tudunk vetíteni, vagy éppenséggel valamilyen zenei, vagy egy verselmondása, vagy valamilyen ének, egy népzenekar ottan játszik valamit, hogyha éppen egy népzenész, vagy egy régi zenei együttes kap díjat, így is próbáljuk meg egyfajta kulturális töltetet is adni magának a díjátadó ünnepségnek, ami egyébként elég hosszú, a 7 díjazottnak a bemutatása, a laudálása és az összes többi összekötő szöveg az olyan általában 2 órát szokott igénybe venni, ami azért nem egy rövid esemény, még az operában is azt szokták mondani, hogyha 2 órán keresztül tart az opera, az se számít rövidnek. Na úgyhogy ez tulajdonképpen a díját adó ünnepség, illetve a bírálóbizottság és az egyesületnek a munkája. Amikor én 2012-ben megkaptam a díjat, akkor nagyon jó ajánlók voltak. A kollégáim és a feleségem a hátam mögött intézték az egészet, és úgy csinálták, hogy én ne tudjak róla a fölterjesztést. Püspökök, Mádl Dalma, akivel éppen a Kárpát-medencei Magyarok zenéje kapcsolatán is nagyon jó barátságba kerültünk. Tehát nagyon hosszú ajánló lista volt, ami nem föltétlenül szükséges, ezt most már a mai időkre tudom mondani, hogyha csak 10 ember írja alá, az is, hogyha olyan az a bizonyos teljesítmény, akkor úgyis a bizottsága el fogja dönteni, tehát nem kell a leges-leges legtöbb és a legnagyobb neveknek az aláírása. Természetesen azért van nyilván sok olyan ember, akinek a véleményére és az ajánlására nyilván nagyobb súllyal esett ladba, és akinek a szavára adunk mi is. 2012-ben kaptam meg a díjat, és akkor én elkezdtem járni a Tudományos Akadémia dísztermébe tartott díjátadó ünnepségekre, akitől én átvettem a díjat, Veres Kovács Attila, párciumi református lelkész, volt az egyesületnek az elnöke, és ő elhunyt váratlanul. És akkor össze kellett hívni, akkor persze még nem én, az akkori vezetőségnek össze kellett hívni egy közgyűlést, mert egyesület vagyunk, és a közgyűlés dönt mindenben, ugye a tagság dönt, hogy mi legyen, és engem nagyon javasoltak elnöknek. Tudták, hogy az üzleti életből jövök, tehát azt gondolták, hogy szervezni valamit tudunk, mert javába mentek a sorozataink tényleg, tehát megállás nélkül. Kárpát-medencei magyarok zenéje, református zenei fesztivál, református énekek sorozat, nyílt énekóra, szintén a Kárpát-medencében diákoknak olyan órát tartani, ami egyfajta lógás egyrészt az iskolai anyagból, másrészt pedig rengeteg olyan információt és élményt szereznek, ami nekik nyilván jó, egy csángó zenekarral, fiatalokkal, ilyen 20 éves fiatal srácokkal csináltuk, és ők ugye nincsenek még olyan távolságban, korba, mint mondjuk a Muzsikás, vagy a Vujicsics, vagy a Sebő, vagy a többiek. Tehát itt a személyes kontaktus az sokkal hamarabb kialakul, egy 12-3-4 éves fiú, lány és a zenészek között. Tehát, hogy ezek a sorozatok, ezek mind mentek, és azt gondolták, hogy ez alapján majd esetleg tudok valamit csinálni, mint elnök. És hát én hogy szokták mondani, székfoglalóba azt mondtam el, hogy számomra nagy megtiszteltetés, stb., de számomra a legfontosabb, hogy a diákoknak adjuk át azt, amit mi tudunk erről a magyar örökségről, meg egyáltalán a magyar örökségnek a gondolatiságát és a társadalmunk számára fontos szempontjait világosítsuk meg a gyerekeket. Ugyanis, amikor 1995-ben, ez a magyarázat, 1995-ben Makovecék létrehozták ezt a díjat, akkor nem az akkori 16-18 éves gyerekek szaladtak, hogy jaj, Makovec úr, de fantasztikus, hogy ezt létre tetszett hozni, hanem azok, akik már átélték az előző rendszerbe ezeket a visszásságokat. Tehát 50-60 évesek, tehát felnőtt emberek kezdtek el a diátadó ünnepségre is járni, és egyáltalán tisztában lenni azzal, hogy mit is akar ez mondani. Akik mára már ugye 80-90 évesek is egyrészt, de már 9 évvel ezelőtt, amikor ez történt, hogy engem megválasztottak 2018-ba, már akkor is idős volt a generáció, idős volt az egyesületi tagság, idős volt a közönség, akik eljártak rendszeresen a díjátadó ünnepségre, és hát maguk a bírálóbizottsági tagok is belekerültek a korba. Én akkor még 9 évvel ezelőtt még 61 néhány éves kis fiatal ember voltam, és azt mondtam, hogy a diákoknak mindenképpen is programokat kell csinálni. Az elődeim gyakorlatilag az egyesületnek a feladata az volt, hogy jól szervezzék meg a diátadó ünnepséget, és legyen minden rendben magával az egyesülettel, és egyébként más program nincs. Na most ehhez képest most már elindultunk évekkel ezelőtt, és járjuk a Kárpát-medencét, látogatjuk a magyar örökség díjasokat, személyeket és intézményeket. És kikötésem mindig, akárhova megyünk, elmentünk Szigetvárra, mert a szigetvári várvédő baráti kör szintén magyar örökség díjat kapott, és örömmel fogadták, hogy érkezni fogunk, előadást tartunk arról, hogy mint amit most itt elmondok, gyakorlatilag ezeket mondom el, és megmutatom az aranykönyvet, megmutatom a jelvényt, megmutatom az oklevelet, stb. Stb. Majd erre még visszatérünk, hogy egyáltalán mivel jár a magyar örökség díj. És az volt a kérésem, hogy biztos van Szigetváron gimnázium, volnátok szívesek odahozni legalább 60-70 diákot. Jó. És akkor hol tartjuk? Hát akkor tartsuk egyenesen a gimnáziumba. Jó, hát akkor menjünk. A gimnáziumban annak volt egy szép nagy tere, egy ilyen belső tér, egy aula. 80 diák jött a végén. Nem hangoskodtak, nem forgatták a telefonjukat. Figyeltek. És akkor persze nem csak egyedül megyek, hanem egy kis busszal kivérelünk egy kis buszt, és akkor a felvidéki Békovás István szívesen szokott jönni, Sipos Endre barátom, aki művészetfilozófus, mindig kérem őket, hogy ők is mondjanak, mert olyan fantasztikus megszólalásaik vannak, hogy én ülök ott és örömmel hallgatom őket, hogy de jó, hogy ez van, és hogy ti ilyeneket tudtok a diákok elé hozni, és a diákok is. Na most azon kívül, hogy program nem volt, és most már van program, és látogatjuk, és voltunk Felvidéken többször, és voltunk Erdélybe, és megyünk a hazai területekre is. Visszük magunkkal persze, most már akkor a reklámról is beszélek egy kicsit, visszük a két rollapot, az egyik rollapon talán 92 hungarikum van, amit én eleve nagyon szeretek a diákoknak elkezdeni mesélni, mert az első az rögtön egy pálinka. Hát a diákoknak mondom, hogy hát itt a hungarikum, pálinka. De nézzük meg rögtön a másodikat. A második is egy pálinka. Na innen már mosolyognak, ugye, és értik, hogy persze, aztán ott van a pulikutya, meg ott van a gyulai kolbász, meg nem tudom micsoda, és a piros paprika, meg hát egy csomó minden, ami tényleg a magyarokhoz tartozik, és csak nekünk van ilyen. És akkor ott van mellette a Magyar Örökség és Európa Egyesületnek a rólapja, ott van az elérhetőség. Mindig szoktam mondani a fiataloknak, hogy ha a telefonodat most akarod használni, akkor arra kérlek, hogy a www.magyarörökség.hu ezt írd be, és azt nézegessed az előadás alatt. Tehát, hogy én nem egy ilyen tudományos előadás formájában próbálom a gyerekekkel megértetni, hogy miről van szó, hanem olyan közvetlen, kicsit ilyen baráti stílusban, ami egyébként is a sajátom. Tehát, hogy én szeretek így ebbe a stílusba beszélni és előadni. És látszólag jól is tesszük, hogy így van, akik művészetfilozófia oldalról közelítik meg a kérdést, mint a Sipos Bandi. Van, aki felvidéki, és ugye a nagy teljes magyarság szempontjait is el tudja mondani. És van Beszörményi Gergely, aki meg a saját stílusába közvetlenül beszél a gyerekekkel, és aztán, hogy folytassam a reklám sorát, ilyen se volt sose, csináltattunk hűtőmágnest, ugyanígy tollat csináltatunk, és ez egy nagyon, számomra egy nagyon kedves és érdekes sztori volt, hogy már benne voltam a diátadó ünnepségben. Én tulajdonképpen Juhász Judittól örököltem meg a műsor vezetésnek a helyzetét. De hát mondjuk ez egy diszjoké, ugye, aki meg egy énekes, aki mit tudom, 30 éve színpadon áll, nem volt olyan nagyon nehéz számomra. Már javába ment a diátadó ünnepség évek óta, és a különösen az idősebb generáció reklamált, hogy a hét laudáció, ami A4-es oldalon kinyomtatva, mondjuk olyan 20 oldal, és azt 100 embernek ki kéne osztani, mert annyian reklamálták, hogy ők szeretnék ezt hazavinni, mert ők ugye interneten nem nézik, akkor még nem is volt fönt az interneten az összes laudáció, hogy hát az miért nincsen kinyomtatva. És akkor hát református énekekre is mindig csináltunk füzetet, programfüzetet, a másik alkalomra is, a Kárpát-medencei magyarokra is csináltunk programfüzetet, mindig volt valami mondandó is, meg a programot tényleg beletenni, és akkor mondtam, hogy na jó, hát akkor csináljunk egy olyan programfüzetet, ami egy színes fedlappal rendelkezik, ott van, hogy mikor történt, hol történt a díjátadás, rajta van az összes elérhetőségünk, az 1% adótól kezdve minden, amit ilyenkor ugye rászokott mindenki tenni. És a belívekben meg benne van a meghívó, az összes díjazott sorrendben, az átadás sorrendjében, a laudátorokkal feltüntetve, az elnöki köszöntő, az elnöki beköszöntő, az is benne van, és utána pedig a hét laudáció, az meg szépen benne van abban a sorrendben, ahogy, és akkor ott már lehet is lapodni. Amikor az elsőt, ezt megcsináltuk, ez most már lassan szerintem ilyen 4-5 éve lehetett, vastaps volt, vastaps fogadta a bejelentést, kedves jelenlevők, kedves barátaink, sokan kértétek a laudációkat, nos, el lehet vinni, és ott van a füzetbe, és akkor, és olyan fasztó, mondom, ilyen könnyű nagy sikert elérni, hogy csak ki kell szolgálni, nem, hiány, hát megint hiányt pótoltunk végül is, nem? Tehát ezt kérték, és akkor csináljuk meg.
És akkor beszéljük még arról röviden, hogy mivel jár maga a díj a dicsőség mellett, mi az, amit kap ez a díjazott?
Hát a Kossuth díjjal való összehasonlításot muszáj elmesélnem, amit most már mindig elmondok, hogy a zenész barátaim, akikkel ugye mint producer, mint zenei kiadó, és mint forgalmazó, és koncertszervező, már nagyon régi barátságban vagyok a nagy öregekkel, Kaláka, Vujicsics, Makám, Sebő, Muzsik, ez a társaság. Mondták, hogy tudod, Gergő, mi Kossuth díjasok vagyunk, de nagyon számítottunk a Magyar Örökség díjra. Tehát, hogy a Kossuth díjas is már úgy van vele, hogy erről a Magyar Örökség díjról mindenki olyanokat mond, meg olyan imázs van már körülötte, hogy ezek szerint ez egy fontos valami. Tehát ez nekünk ott a Kossuth díj, de azért ez minimum olyan fontos, ha nem fontosabb. És akkor mivel jár? Hát nem jár pénzzel. Egy aranyjelvény, egy nemesfém jelvény, ami a Szent Koronát ábrázolja, és alatt a félkörben van odaírva, hogy Magyar Örökség. Ez egy kitűző tulajdonképpen. És a másik pedig egy A3-as méretű merített papíros oklevél, viaszpecséttel, pirosfehér, zöld, zsineggel, stb. Ezt általában bekeretezik, mint ahogy nekem is itt van a falon, bekeretezve. Ez tulajdonképpen néhány szóban elmondja, hogy ki miért kapta a díjat, és egyébként a gálán pont ezért találtam azt ki, hogy a gálán fellépő zenészek hát a mögött nagy óriási kivetítőn kivetítjük az oklevélnek azt a részét, ami elmondja, hogy mi is az oklevél, és hogy miért kapta az a bizonyos együttes a díjat. Ezt tetszett a zenészeknek is, hogy nem kéne tulajdonképpen hosszan beszélni. Aztán mégis kellett összekötő szöveget is mondani a zenekarok között, mert az átállások miatt, ugye átállítások miatt azért volt némi információ, átadás. És hát ez azzal jár, azzal a tisztességgel jár, hogy ők ezt büszkén viselik. Tehát lehet tudni, hogy amikor így Magyar Örökség díjasok összejövünk, például a díjátadó ünnepségen, és ott megjelennek persze a korábbi Magyar Örökség díjasok is, akkor lehetőség szerint mindenki fölrakja a kitűző jelvényt, és azt úgy látjuk, hogy büszkeséggel és örömmel viselik. Úgyhogy reméljük, hogy a következő 30 évben is lesz olyan bírálóbizottság és olyan társaság és olyan érdeklődőkör, akik egyrészt küldik a felterjesztéseket, tehát erre ma is biztatunk mindenkit. Másrészt a bírálóbizottság is tud folyamatosan úgy frissülni és tud úgy dolgozni, hogy el legyen végezve végül is az a feladat és a munka, amit rájuk a bírálóbizottságra szabtak. És hát kívánjuk azt, hogy legyenek olyan teljesítmények, akik örömmel vehetik át azt a díjat, ami valóban egy nagy presztízzel bír most már Magyarországon és a Kárpát-medencében is.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Birincsik Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Thank you.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Szent Pál apostol Kolosszaiaknak írt levelének 3. fejezetéből, az 1. és a 2. versekről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! A határozott és világos felhívást, melyet a mondatok tartalmaznak, akkor értjük meg igazán, ha a 3. fejezet előtti részhez visszalapozunk, és azzal vetjük össze vizsgált verseinket, tehát a szöveg összefüggést megvizsgáljuk. A tisztelt rádióhallgatók és minden kedves testvérem figyelmét is nyomatékosan felhívom arra, hogy amikor egy meghatározott szentírási részt olvasunk, akkor soha ne tévesszük szem elől a kontextust, a szövegösszefüggést, mert esetleg egészen más értelmezésre jutunk, egészen más értelmet kap az általunk olvasott rész, mint Jézus Krisztusnak és az általa alapított Anyaszentegyháznak tanítása. Amikor ezt a szabályt most alkalmazzuk, hamarosan meggyőződhetünk ennek a szemléletnek fényes igazságáról. A 2. fejezet 16. és 17. verseiben az apostol, illetve szent szerző így ír: senki ne ítéljen el tehát titeket étel vagy ital dolgában, sem az ünnepnapra, újholdra vagy szombatra vonatkozó dolgokban. Ezek csak árnyékai a jövendő dolgoknak, a valóság csak Krisztusé. Pál következetesen hirdette, hogy Krisztus Isten gyermekeinek szabadságára hívott meg minket. Ezért ellenzett minden irányzatot, mely a megkeresztelteket vissza akarta vezetni az ószövetségi törvény vagy a pogány hagyomány szolgaságába. Ezekben a versekben a tévtanítók a zsidó hagyományra hivatkozva fenntartották a tiszta és a tisztátalan ételek megkülönböztetését, a hold járásától függő ünnepek megülését és a szombati nyugalom kínos előírásait. Ezek azonban csak jövendő szellemi értékek árnyékai voltak, ezért nem köteleznek. A valóság Krisztusban van, őhozzá kell igazodni. A 2. fejezet 20. versében az apostol így fogalmaz: ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemeinek, miért vesztek magatokra szabályukat, mintha a világban élnétek? A keresztség szentségében misztikus, vagyis kegyelmi, természet fölötti módon részesülünk Krisztus halálában, meghalunk az e világiságnak, és a feltámadt Krisztussal Istennek élünk. ezen előzmény ismeretében lelkesíthet, és hathat ránk igazán felszabadító erővel. Jelen elmélkedésünk alapja a bátorítás. Testvéreim, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Kolosszeiekhez írt levél 3. fejezet 1. és 3. versek közötti szakasz. Az apostol itt folytatja a keresztségből vett kép magyarázatát. Az előbbi részben arról beszélt, hogy a keresztségben beöltözünk Krisztus halálába, most a másik oldalt jellemzi, beöltözünk feltámadásába is, ezért figyelmünket fordítsuk az üdvösség, az örök élet felé. Krisztus, az egyház feje, emberségével már az atyánál van, és ott helyet készít számunkra. Az égi dolgok keresése azonban nem azt jelenti, hogy semmibe vesszük a földieket, hanem azt, hogy megfelelő módon értékeljük az életet, vagyis a Jézus Krisztusba vetett hitünket és a megkereszteltségünket olyan kincsnek tekintjük, amely egész világlátásunkat, emberi kapcsolatainkat, értékrendünket meghatározza. Az apostol szavait az adott szöveg összefüggésben kell értelmezni. Pál korábban azt kifogásolta, hogy a tévtanítók a világ elemeihez igazítják vallásosságukat, tehát őket cáfolva mondja, hogy az odafönt valókat kell keresni. Az üdvösséget, az örök boldogságot csak úgy érhetjük el, ha itt a földön teljesítjük kötelességeinket, tehát a föld életünknek megvan a komolysága és a súlya. Felelősek vagyunk nem csupán a magunk üdvösségéért, hanem fele barátaink örök életéért is. Amint ezt a jól ismert ének és annak refrénje, melyet dr. Erdő Péter bíboros úr, Magyarország prímása esztergom budapesti érsek is olyannyira szeret, és többször is szívesen idéz beszédeiben, a világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell, de a világnak kell ez te is, mert te is Krisztushoz tartozol. Emlékezz, emlékezz, te Krisztushoz tartozol.
Elhangzott a lélekszava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélekszava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.